Kegyelem legyen nékünk és békesség Istentől, a mi atyánktól és megváltónktól, az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Keresztelésekre készülve a 329. dicséretünk második versét énekeljük. Nem éltem még a föld színén, te értem megszülettél. Keresztség sákramentumát megváltunk az Úr Jézus Krisztus szerzette és rendelte. A szereztetés igéket olvasom a Máté evangélium utolsó fejezetéből, a 28. fejezet 18. versétől a következőképpen. Nékem adatot minden hatalom menjen és földön. Elmenvén azért tegyetek tanítványokká minden népeket, megkeresztelvén őket az atyának, a fiúnak és a Szentléleknek nevébe. Tanítván őket, hogy megtartsák mind azt, amit én parancsoltam néktek, és íme én ti veletek vagyok minden napon a világ végezetéig. Amen. Mielőtt ennek a parancsnak engedelmeskedve a kisgyermekeket megkeresztelnénk, előtte még két kérdést intézek hozzátok, és azt kérem, hogy a feltett kérdésekre lelkiismeretesen és hangos szóval feleljetek. Azt kérdezem először, akarjátok-e, hogy a kisgyermekek a Szent Keresztség által tagjai legyenek a Magyarországi Református Anyaszent Egyháznak. Ha így van, felejétek, akarjuk. Ígéritek, hogy úgy nevelitek őket, és engeditek nevelni őket a Református Egyház által, hogy az élő Istenbe vetett hitükről majd ők maguk önként tehessenek vallást a konfirmáció alkalmával Isten és a gyülekezet színe előtt. Ha így van, felejétek, ígérjük. Most a gyülekezettel együtt tegyünk vallást a mi keresztjén hitünkről, és mondjuk el együtt fennhangon az apostoli hitvallást, a hiszek egyet. Hiszek egy Istenben, mindenható atyában, mennek és földnek teremtőjében, és a Jézus Krisztusban, ő egyszülött fiában, mi Urunkban, ki fogantaték Szent Lélektől, születék Szűz Máriától, szenvedett Poncius Pilátus alatt, megfeszítették, meghala és eltemetteték, szálla alá poklokra. Harmadnapon halottaiból feltámadott, felméne a mennyekbe, ül a mindenható Atya Istennek jobbján, onnan lészen eljövendő ítélni eleveneket és holtakat. Hiszek Szent Lélekben, hiszek egy egyetemes, keresztény anyaszentegyházat, hiszem a szentek egyességét, bűneinknek bocsánatát, testünknek feltámadását és az örök életet. Amen. Hajtsuk meg fejünket, csöndesedjünk el és imádkozzunk. Hálás szívvel köszönjük meg neked, drága mennyei atyánk, minden élet teremtő és hűséges urának ezt a két drága kis életet. Köszönjük, Urunk, hogy megajándékoztál bennünket velük, hogy nagy-nagy roskasztó és mégis csodálatosan szép felelősséget is tettél a mi szívünkre, életünkre, amikor először a kezeinkbe foghattuk őket. Köszönjük, Urunk, azt a sok-sok örömöt, csodát, boldog rácsodálkozást, az ő nyiladozó életükre. Köszönjük azt is, Urunk, hogy mindennél jobban szerethetjük őket. Így ebből a szeretetből lehet értük áldozatot vállalni, dolgozni, küzdeni, később majd harcolni. Köszönjük, Urunk, hogy önmagunknál jobban is szerethetjük őket, hogy mindennél fontosabb lehet számunkra az ő életük. És azt is köszönjük, Urunk, hogy már most a szívünkbe véshetjük mi felnőttek, szülők, keresztszülők, nagyszülők, családtagok, hogy még meg sem formáltad őket teremtő szent hatalmaddal, már kiválasztottad őket magadnak, hogy örök szövetséget, a kegyelem szövetségét megkösd velük Jézus Krisztusnak golgotai kereszt áldozata által. Köszönjük, Urunk, hogy Krisztus Urunk áldozatára, érettünk kihult vérére emlékeztet az a pár csepp víz, ami a homlokukat éri majd. Hogy véren megváltott szent tulajdonai ők az élő Istennek. Urunk, segíts nekünk, hogy mi ezt a csodálatos, mélységes titkot elmondhassuk majd nekik. Odaélhessük eléjük. Saját életünk példájával tegyünk bizonyságot arról, hogy mi is, ők is hozzá tartozhatunk. Köszönjük, hogy szereted őket, és köszönjük, hogy ez az egyetlen igazi garanciája annak, hogy egyszer ők viszont szeretnek majd téged. És nem kényszerből, nem külső rákényszerítő hatások nyomán, hanem a szívükből feltámadó szeretet okán lesznek majd ők tanítványaid, akik utánad indulnak és követnek téged. Urunk, áld meg most az ő életüket, amikor megkereszteljük őket, és minden napon kísérje őket a te áldásod, hogy felnövekedve legyenek örömükre az ő szüleiknek, családjaiknak, e hazának, és egy-egy keresztény közösségnek, és legfőképpen pedig legyenek ők a te nagy neved dicsőítésére. Krisztus Urunk nevéért kérjük, hallgass meg bennünket, és áld meg őket. Amen. Dávid Márton, ugye? Igen. Dávid Márton, keresztelleként téged az atyának, a fiúnak és a Szentléleknek nevébe. Amen. Norina, keresztelleként téged az atyának, a fiúnak és a Szentléleknek nevébe. Amen. Áldjon meg titeket az Úr, és őrizzen meg, világosítsa meg az Úr az ő orcáját ti rajtatok, és könyörüljön ti rajtatok, fordítsa az Úr az ő orcáját ti reátok, és adjon néktek békességet, ami Urunkért, a Krisztus Jézusért. Amen. Foglaljatok helyet. Keressük meg, testvéreim, a 65. Zsoltárunkat, és énekeljük annak az első és második verseit. A 65. Zsoltár így kezdődik: a Sionnak hegyén, Úristen, tied a dicséret. Thank you.
A mi segítségünk és Isten tiszteletünk megáldása jöjjön az Úrtól, aki Atya, Fiú, Szentlélek, teljes szent háromság, egy örök és igaz Isten. Amen. Az élő Istennek igéjét olvasom Lukács evangéliumából, az evangélium 7. részéből, a 18-tól a 28-ig tartó versekből. Az igét ülve, figyelmes szívvel hallgassuk. És Jánosnak mindezeket elmondták a tanítványai, és János az ő tanítványai közül kettőt, előszólítván elküldé Jézushoz mondván, te vagy-e az, aki eljövendő vala, vagy mást várjunk. Mikor azért azok a férfiak hozzámentek, mondának, keresztelő János küldött minket te hozzád mondván, te vagy-e az, aki eljövendő vala, vagy mást várjunk. Azon órában pedig sokakat gyógyít meg betegségekből, csopásokból, tisztátalan lelkektől, és sok vaknak adá meg szemevilágát. És felelvé Jézus mondanékik, elmenvém, mondjátok meg Jánosnak, amiket láttatok és hallottatok, hogy a vakok szemeik világát veszik, a sánták járnak, a poklosok megtisztulnak, a siketek hallanak, a halottak feltámadnak, a szegényeknek az evangélium prédikáltatik, és boldog valaki én bennem meg nem botránkozik. Mikor pedig elmentek a János követei, kezdé mondani a sokaságnak János felől. Mit látni mentetek ki a pusztába? Szélingadt a nátszálaté? Hát mit látni mentetek ki? Puha ruhákba öltözött embert é? Ími, akik drága öltözetben és gyönyörűségben vannak, a királyi palotákban vannak. Hát mit látni mentetek ki? Profétát é? Bizony mondom néktek, profétánál is nagyobbat. Ez az, aki felől meg van írva. Ími én elküldöm az én követemet a te orcád előtt, aki elkészíti előtted a te utadat. Mert mondom néktek, hogy azok között, akik asszonytól születtek, egy sincs nagyobb próféta keresztelő Jánosnál, de aki kisebb az Isten országában, nagyobb ő nála. Isten az ő igéjében megszólított bennünket, válaszként jertek, emeljük mi is a szívünket hozzá, könyörögjünk, csendesedjünk el és imádkozzunk. Drága mennyei édesatyánk, köszönjük hűségedet, köszönjük, hogy utánunk jársz, mert lelkünkre, szívünkre szeretnél beszélni. Köszönjük, hogy te azt szeretnéd, hogyha az életünk gazdagodna, szépülne, épülne. Jó tudnunk azt, hogy te egészen ismered a mi belső világunkat. Egészen ismersz minket. Látod sebeinket, félelmeinket, takargatott vétkeinket, és mégis szeretsz. Köszönjük, hogy tudhatjuk, hogy ki akarsz ezekből mozdítani, hogy gyógyítani szeretnél bennünket, ahogy gyógyítottál, amikor itt jártál köztünk. Áldunk azért, hogy te észreveszed nem csak a bennünk lévő rosszat, hanem a szépet és jót is, hiszen gyermekednek nevezel minket, szeretett fiaidnak, leányaidnak. Olyan jó azt is értenünk, hogy értékesnek látod az életünket. Egészen annyira, hogy a fiad életét adtad mi értünk. Szeretnénk egészen rád hagyatkozni, beléd fogódzni, fölvállalni és fölvenni a keresztjeinket, és közben átélni a csodát, hogy segítesz hordani, hogy nem kell beleszakadni. Áldunk és magasztalunk téged, édesatyánk, a gyülekezet csodájáért. Azért, hogy testvérként élhetünk egymás mellett. Hiszen így imádkozunk is, hogy mi atyánk. Ez pedig azt jelenti, hogy akkor mi testvérek vagyunk. Örökbefogadott fiak Jézus által. Bocsáss meg nekünk, hogyha néha figyelmetlen a szívünk és a szemünk. ha könnyen elmegyünk a másik mellett, a másik fájdalmai mellett. Azért kiáltunk, hogy életünket vezesd tovább az úton, a belső növekedés útján is. Munkáld bennünk az akarást, kérünk, hogy mindinkább akarjunk megváltozni, átformálódni, hogy az emberek láthassák rajtunk, hogy ki a Krisztus. Szeretnénk többet érteni és megélni a te törvényedből, ez pedig a szeretet törvénye, hogy szeressünk téged és egymást. Kérünk ezekért, és végül arra, hogy hadd figyeljünk ezen az órán, mert te irgalmas, minket megváltoztatni, gyógyítani, emelni akaró szavadra. Kérünk, jöjj Szentlélek Isten. Amen. Az igehirdetésre készülve keressük ki és énekeljük 165. számú dicséretünk első versét. A 165. számú énekünk első verse így kezdődik. Itt van Isten köztünk, gyertek őt imádni, hódulattal elé állni. Az élő Istennek igéjét olvasom Pál apostolnak korintusi első leveléhez írt, korintusi gyülekezethez írt első leveléből, a levél 13. részéből, a 7. vers első felét. Itt ez áll, a szeretet mindent elfedez. Foglaljunk helyet. Kedves testvérek, az emberi létünk elkerülhetetlen, kikerülhetetlen valósága a szenvedés. Nem ül itt egyetlen testvér sem közöttünk, aki ne hordana valamilyen egészen személyes, rászabott keresztet. A mindennapjaink minőségét, mienségét, hangulatát és az életünk fontos döntéseit is alapvetően meghatározza az, hogy miképpen tudjuk hordozni ezeket az élet olmainkat, súlyokat. Egy nehéz élethelyzet, családi, magánéleti válság, korábban hozott rossz döntés következménye, a magány, elutasítottság, testi betegség, mind alapjaiban határozzák meg az életünket és az életünk mienségét. Megtörtségünk akkor is valóság, hogyha azt eltakarjuk, hogyha mi magunk sem akarunk vele néha szembenézni, és hogyha másoknak sem engedjük, hogy lássák. Fiatalként, felnőttként, vagy vén korba is előjönnek az életünkben krízishelyzetek, nehézségek, válságok, és ezekkel bizony valamit mindannyiunknak kezdenünk kell. Kedves testvérek, a szenvedéshez, a kereszt hordozásunkhoz hasonlóan fontos kérdés, hogy az emberekkel milyen viszonyt ápolunk, milyen viszonyban tudunk együtt élni velük. Azt gondolom, hogy kevés dolog fáj jobban, mint hogyha azt élem át, hogy nem vagyok fontos, nem vagyok fontos az emberek számára. Amikor azt fogalmazom meg magamra, hogy engem magamról, hogy engem igazán az emberek nem szeretnek, nem fogadnak el, elutasítanak, vagy igazán nem akarnak tudomást venni rólam. Az ilyen ember szíve tele van félelemmel, panasszal és kritikával. A többi emberről a sértettség és a fájdalom hangján szól. Nos, kedves testvérek, ez lesz a mai Isten tiszteletünk két témája, amiről az imént szóltam. János szenvedésén, kétségén át a magunk megtörtségére és gyógyulásunk lehetséges útjára figyelünk először, másodszor pedig az Úr Jézusra, az ő emberekhez való viszonyulására, és arra, hogy hogyan beszélt erről a keresztelő Jánosról másoknak. A fölolvasott ige idejében keresztelő János élete mély ponton van. Bebörtönözték, és János nem tapasztalja, hogy Jézus érte menne, hogy kiszabadítaná. Ennek az embernek a szíve tele volt fájdalommal, félelemmel és értetlenséggel. Ha a saját életére nézett, szív szaggató kérdéseket tehetett föl magának. Éppen börtönben van. Heródesre tett megjegyzése miatt bebörtönzik. Az élete utolsó időszakához érkezett. Mennyi nehéz mondat szakadhatott ki a szívéből ennek az embernek, míg azt a két tanítványt, akiről olvastam, elküldte Jézushoz. Vállaltam, hogy Isten prófétája leszek, és ezzel a nehéz prófétai sorsot. Az egész életem tulajdonképpen szenvedés volt. A pusztában éltem, soha nem lett családom. Egész életemben szegény voltam, mert hittem valakiben, mert föltettem az életemet egy ügyre, arra, hogy eljön majd a Krisztus, és én leszek, én vagyok az útkészítője. Az embereket megtérésre hívtam, prédikáltam, sok ítéletes igét mondtam, hogy térjetek meg. És akiről azt hittem, hogy megérkezett, és hogy ő a Krisztus, akit vártunk. Nem úgy kezdett el tanítani, nem úgy kezdett el cselekedni, mint ahogy én beszéltem róla. Lehet, hogy tévedtem. Lehet, hogy az egész életemet föltettem egy ügyre, ami nem igaz, vagy nem úgy igaz. Milyen roskasztó lehetett János élethelyzete. Milyen kilátástalan és elkeseredett lehetett az a fiatalember ott Heródes börtönében. Valóban ő a Krisztus, akit én megkereszteltem. És elküldi a két tanítványát. Te vagy az eljövendő, vagy mást várjunk? Testvérek, János hihetetlen lelki válságom ment át. Ugye a mi számunkra is ismerős a lelkünk mélyéről föltörő sóhaj és szó. Miért? Miért történt éppen velem? Miért történik éppen az én családommal? Hogyan oldjam meg? Hol van most Isten? Pénteken a nagyobbik ifjúsági körben egy igéről beszéltem, amit Jézus mondott ki, ami így szól, ha valaki én utánam akar jönni, tagadja meg magát, vegye fel az ő keresztjét, és kövessen engem. Kedves testvérek, ha mélyen a szívünkbe nézünk, elmondhatjuk talán a legtöbben, hogy mi a keresztjeinket nem akarjuk fölvenni. A kereszt nem egy olyan dolog, a szenvedés, amit mi föl akarnánk vállalni. Mi a fájdalmainkkal, a félelmeinkkel, a kudarcainkkal nem akarunk szembenézni gyakran. Az életünk szép részét, örömeit, gazdagságát szívesen magunkhoz öleljük. De a megtörtségünket, azt nem akarjuk. Mintha az nem a miénk lenne. Mintha az nem ugyanúgy a személyre szabott életünk része volna. Nem akarunk róla tudomást venni, nem akarjuk meglátni, és pláne nem akarjuk, hogy az emberek meglássák az összetörtségünket. Mintha az nem a miénk lenne. Testvérek, a szenvedés próbáitól nagyon sokan menekülnek és elfutnak. Hiszen mi szép van benne? Mi szép van abban, ha visszautasítanak, ha lenéznek, ha semmibe vesznek? Hogy nézzek szembe azzal, ha másikkal vagy másokkal az együttélésem kudarcot vallott? A testi betegségemmel, fájdalmakkal, a szegénységemmel, a magányommal, a félelmeimmel. Mit szeressek rajtuk? Mit kezdjek velük? És szaladunk előle. Jézus ma azt tanácsolja nekünk, ne forduljunk el ezek elől. Ne bújj ki alóla, hanem vedd a válladra, érintsd meg a megtörtségedet. Mert bármilyen nehéz is, gyógyulást nem a fájdalmaktól elfelé vezető úton kapunk, testvérek, hanem a fájdalmakon és kereszteken át. Egy egész életet végig lehet menekülni, végig lehet szenvedni, de Isten nem ezt mondja nekünk. Sokszor azért jön a depresszió, a lelki sebek elmélyülése, mert nem akarjuk megismerni a saját megtörtségünket. Mert nem akarunk szembenézni vele. A legtöbb szenvedélybeteg nem hajlandó elismerni, hogy ő az. De amíg nincs diagnózis rólam, hogy beteg vagyok, és én ezt nem fogadom el, vajon kaphatok gyógyulást? A gyógyulás első lépése, hogy a keresztemet felveszem. Azaz nem elmenekülök egy-egy élethelyzetből, nem megátkozom azt, nem elfutok vele előle, hanem szembenézek a fájó és sokszor nehéz életigazsággal. Testvérek, mi keresztények különösen is gyakran valamiféle átoknak érezzük magunkon a nyomorúságainkat, a tragédiákat és a fájdalmakat. Ími az egész életem bizonyíték rá, Istennek nem áldottja vagyok, értéktelen vagyok, kevés vagyok, nem érzem, hogy Isten szeretett gyermeke lennék. Henry Nőven, a 21. század egyik nagy gondolkozója, misztikusa írja az egyik könyvébe, ne átkozd az élethelyzetedet. Ne átkozd meg a sebeidet, a fájdalmaidat, hanem áld meg. Áld meg. Mit jelent ez? Azt, hogy hívd be a szívedbe azt az Úr Jézust, aki segít majd hordani a keresztet. Az áldás az Istentől való erőt, reményt, biztatást jelent, hogy tudjuk hordani a keresztet. Testvérek, nekünk, keresztényeknek adatott ez a lehetőség, hogy élő reménységet kapunk arra, hogy nem kell egyedül beleszakadnunk, és egy életen keresztül menekülni a kudarcaink elől, a keresztjeink elől. Vedd ki az átok árnyékából, és emeld az áldás fényébe azt, ami a legnehezebb az életedben. Hívd be a szívedbe az élő Krisztust, és majd segít hordani a keresztet. Majd állít melléd egy testvért, aki olyan lesz számodra, mint Krisztus, hogy letörli a szemedről a könnyet, vagy csak jelen van, csak meghallgat, vagy mond egy jó szót, vagy imádkozik veled,
és érted. És átéled, hogy Jézus segít hordani a keresztet.
Nekünk keresztényeknek adatott valami, ami másoknak nem. Egy lehetőség, hogy a halál, a pusztulás az átok árnyékából, az áldás fényébe emeljük az életünket, a keresztjeinket, a sebeinket. De ez csak Jézussal és Jézus által lehet, mert ő ad reményt. Nem biztos, hogy könnyebb lesz a teher, testvérek. Nem biztos, hogy Isten úgy oldja meg az életem problémáját, hogy leveszi a vállamról a terhet. Nem mondja, nem ígéri. Lehet, hogy nem változik meg semmi. Csak én változok meg. Alapjaiban, ott belül. És akkor másmilyen lesz a kereszt. Más súlya lesz. Lehet, hogy az életszituációm gyökeresen nem változik meg, ahogy én gondolom, hogy jó nekem. Ahogy én gondolom a megoldást. Csak a szenvedések közepette Isten engem változtat meg. És én hordom tovább a keresztet másként. És akkor az egész élethelyzet is más lesz. Viszem a keresztet, de nem egyedül. Ami kibírhatatlannak látszott, kihívás lesz. Ami látszólag depresszióra ad okot, a megtisztulás és erő forrásává lesz. Ami büntetés volt, szelíd dorgálásnak tűnik majd. Ami elutasítás volt, új belső kapcsolat hírnökévé lesz. Ezt a reményt, ezt a valóságot Jézus kimunkálja a szívünkbe, ha kérjük őt. Ha hozzá megyünk, ha őt kérjük, hogy segítsen hordani a kereszteket. Testvérek, Keresztelő János tudta, hogy kihez küldi a tanítványait. A választ, a megoldást, az értést, a tanácsot, a gyógyulást Jézusnál kereste. Ez a mi útunk is. Mikor Jézus megadta Jánosnak a választ, és elmentek tőle János tanítványai, Jézus Krisztus valami különös prédikációba kezdett, amit az imént olvastam a hosszabb ige szakaszból. Jánosról kezdett el beszélni az embereknek. Olyan módon beszélt az Úr Jézus Keresztelő Jánosról, amiből mi magunk is sokat tanulhatunk, az emberi kapcsolatainkra nézve. Jézus elkezdi emelni az emberek előtt Jánost. Habár az emberek hallhatták János bizonytalan, hitevesztett kérdését, te vagy a Krisztus, vagy mást várjunk? Bár Jézusnak ez talán nehéz volt, fájhatott, Jézus emelni kezdte az emberek előtt Keresztelő Jánost. Milyen fontos az életünkben a bizalom. Milyen fontos nekem, ha valaki megbízik bennem. Hisz a képességeimbe. Hisz a szeretetembe. Megbízik bennem. Lát bennem reményt. Szeretnivalónak tart. Elhiszi, hogy képes vagyok valamire. Testvérek, ez olyan erőt ad mindannyiunknak, ami magunk fölé emel. És ugyanezt történik fordítva. Ha valaki nem hisz, ha valaki már nem bízik bennünk, az elerőtlenít. Az hihetetlenül eltölt minket keserűséggel, a mélybe ránthat. És magam is kételkedni kezdek magamba. Talán tényleg nem vagyok képes. Talán tényleg nem vagyok alkalmas. Már nem bízik meg bennem. Már nem hisz nekem. Hogy el tud minket csüggeszteni? Jézus nem csüggeszthette volna el János kérdése? Nem mondhatta volna Jézus? Hát János, téged az Isten küldött. Az Ószövetségben rólad jövendőltek. Te voltál az útkészítőm. Te voltál, aki megkereszteltél. Nemrég azt mondtad az emberek előtt, hogy ímé Istennek ama bárány, aki elveszi a világ bűneit. Pont te kérdezed tőlem, hogy én vagyok-e? Pont te, János. Ugye Jézus szívébe ez a benne való bizalmatlanság ilyen mondatokat szülhetett volna az emberek előtt. Kérdezhette volna, hogy hova lett János, a hite, János hite? Miért kételkedik? Miért bánt a hitetlenségével éppen ő? De Jézus egy árva elkeseredett, vagy ítélő szót sem mond Jánosról, testvérek. Sőt, a védelmére kell. Az embereknek elkezd prédikálni, beszélni erről a Jánosról, elfedező szeretettel. Mert Jézus nem téveszti meg Jánosnak a pillanatnyi lelki állapota. Jézus Jánost egészen látja, ismeri és szereti. Egészében látja őt. Nem csak a hitetlen, most éppen vergődő, kétségek közt mélységben járó Jánost látja, hanem a teljes embert látja és szereti. Mindenestül érti őt. Testvérek, a legelveszettebb állapotában is látja az értékeit. Látja János belső szépségét Jézus. Nem takarja el az emberek szemei elől. Pedig mi mindent mondhatott volna Jézus? De nem tette. Pedig egyedül az ő szájából lett volna az igaz, a kritika, vagy az ítélet. Az ő szájából igaz lett volna a vád, de ő ehelyett a védelmébe vette. Nos, milyen a mi szemünk? Mit gondolunk az emberekről? Hogyan látjuk őket? És mit mondunk róluk másoknak? Milyen könnyen rávilágítunk a másik bűneire, a másik nyomorúságára, a másik elesett voltára. De könnyen látjuk a másikat rossznak, bűnösnek, butának, kevésnek, kiminek. Vajon észrevesszük-e a másikban ugyanígy a szépet, a jót, a szeretnivalót, az értéket, és elmondjuk-e az embereknek azt? Milyen könnyen ítélünk, ha valaki furcsán viselkedik. Számunkra érthetetlenül beszél vagy tesz, de nem tudjuk, miből jött. Nem tudjuk, hogy milyen családi helyzetben van. Nem ismerjük a pillanatnyi keresztjeit. Csak beszélünk. Nem tudjuk, hogy éppen mi megy át a másik élete. És miért olyan most, amilyen. Könnyen szól a kritika a szánkból, hogy kellene tudnia valamit annak a másiknak, de nem tudja. És milyen nehéz, de mégis mennyivel szebb és emberibb, krisztusibb feladat, védeni a másikat, emelni, vigasztalni, és krisztusi módon szeretni. Testvérek, ez nem bűnigazolást jelent, az elfedező szeretet. Nem azt jelenti, hogy igazolnunk kell a másik ember bűnét, vagy hogy ne kellene egy szülőnek adott esetben fenyítenie. Jézus nem igazolja a bűnt, de szereti a bűnöst, és gyakorolja az elfedező szeretet, titkát. Mi szeretjük föltárni a másiknak a bűneit a másik előtt. Jézus meg gyakorolja az elfedező szeretet szépségét, hogy emelje az emberekben a másik embert, hogy kiszeresse a nyomorúságából a másikat. Mert Jézus tudja, hogy így változik csak meg a másik. Mi lett volna a bűnös és vámszedő Mátéval, ha Jézus nem megy oda és nem mondja neki, hogy kövess engem? És Jézus nem azt mondta, hogy Máté, majd akkor követhetsz engem, ha nem paráznákkal fogsz egy asztalnál ülni. Hogyha nem leszel hazáruló, hogyha nem leszel bűnös és tolvaj, majd akkor követhetsz, mert én vagyok az Isten fia. Nem azt mondta, hogy Máté, gyere, kövess engem. És ha átéled, hogy én szeretlek, majd megváltozol. És mi lett volna a hitetlen Tamással, ha Jézus nem megy érte vissza húsvét után? Mert Tamás nem hitt Jézus föltámadásában, de Jézus hitt Tamás lélekben való föltámadásában. Mi lett volna Tamással, ha nem megy érte vissza Jézus, de Jézus hitt abban, hogy az ember megváltozik? Ez a szeretet az, ami megváltoztatja a Mátékat, Tamásokat, téged és engem. Jézus először szeret, és aztán megváltozunk. Van-e ilyen hited, bizalmad a másikban? Megváltoznak-e körülötted az emberek? Te körülötted, aki templomba jársz, vagy azt mondod magadról, hogy hiszel? Vagy éppen mi keresztények gondoljuk magunkról, hogy valami erkölcsi piedesztálon állva az emberek fő kritikusai lehetünk. Jézus megmutatja az embereknek János értékeit és belső szépségét. Észreveszed-e? Észrevesszük-e? Megmutatjuk-e a mellettünk élőknek, hogy megváltozzanak? Hogy megmutassuk, hogy értékesek. Mert Isten értékesnek lát mindannyiunkat. Megmutatjuk-e ezt egymásnak? Megmutatjuk-e a másiknak, hogy Isten szeretett gyermeke? Hogy Isten áldotta, kegyelembe fogadott? Így nézünk-e egymásra? Megváltozna az élet, az emberi kapcsolataink, gyógyulnának a kapcsolataink, ha így lennénk egymás felé. És nem csak az emberekkel való viszonyunk, hanem mi is gyógyulnánk. Mert megélnénk valamit abból, amit Jézus tett ide lent a földön. És igazá lenne, amiről Pál beszélt, hogy kiformálódik rajtunk a Krisztus. Befejezem. Minél nyomorultabb, elesettebb, testi, lelki, sebesben látod meg a szépet és az értéket. A szemed annál kevésbé csak testi módon lát, hanem krisztusi módon. Minél elesettebben, nyomorultabban látod meg az értéket, a szeretnivalót, annál inkább krisztusi módon kezdesz látni. Amikor a kapudon bekopogtat a koldus, és fölismered benne az Istentől kapott emberi méltóságát. Amikor a testi-lelki betegségben élőben fölismered a páratlanul szépet, amit Isten csak neki adott, akkor a szemed már nem csak testi módon lát. És amikor ezt megmutatod neki, és elkezded ezáltal fölemelni, életet munkálsz, és gyógyítani kezdesz, mint Krisztus. És te magad is gyógyulni kezdesz közben. Mert Isten a legkisebbet, a legelesettebbet, a legnyomorultabbat is éppen úgy szereti, mint téged vagy engem. Akit te nem szeretsz, vagy aki az ellenséged, azért ugyanúgy az életét adta, mint te érted. Éljük-e testvérek ezt az elfedező szeretetet? Védjük, vigasztaljuk, emeljük-e a másikat mások előtt is, mint Jézus tette? Minket erre hív a Mester. Kedves testvérek, mai ünnepi Isten tiszteletünkön Isten igéje arról szólt először, hogy a szenvedéseinktől ne forduljunk el, hogy a megtörtségünket érintsük meg, és emeljük az áldás fényébe, azaz hívjuk be Jézust, és kérjük, hogy segítsen nekünk. Aki a minket megváltoztathat, egészen máshogy fogjuk hordozni a keresztjeinket, és nem kell menekülni előlük. Másodszor pedig arról hallottunk, hogyan vegyük védelmünkbe a másikat, hogyan emeljük, hogyan szeressük, mert az élet és az életünk, a másik élete csak ezáltal változik meg. Ha meglátjuk a másik szép voltát, értékeit, ha azt megmutatjuk nekik, és akkor az élet változik, gyógyul és szépül. Isten adja, hogy mindannyian megélhessük mindezeket. Amen. Bocsáss meg, Úristen, nekünk, hogyha a keresztjeinket nem akarjuk fölvenni, hanem el akarunk előlük menekülni. Ha a megtörtségünket nem akarjuk megérinteni, nem akarunk szembenézni velük, mintha az nem az életünkhöz tartozna. Köszönjük, hogy Te azt tanácsolod, hogy mind vegyük föl a keresztünket. Ne fussunk előlük. Vállaljuk. De nem kell egyedül tennünk, hanem az áldás fényébe helyezhetjük. Azaz, behívhatunk Téged, Jézus, hogy segíts, és Te testvéreket adsz mellénk, és a keresztet együtt vihetjük. Szeretnénk ezt átélni. Szeretnénk megtapasztalni, hiszen annyi megtörtség van az életünkben, amit bizony mi szeretünk elfedezni a másik elől, jól neveltséggel, humorral, intelligenciával, ki mivel, hogy ne látszódjék a mi rúdságunk, mintha nem lenne. Segíts nekünk, Jézus, hogy oda tudjuk emelni a Te gyógyító erőteredbe, és valósággal megéljük, hogy Te gyógyítasz. És köszönjük neked, Urunk, hogy tanítottál bennünket arról is, hogy hogyan szeressük egymást, hogy mit jelent az elfedező szeretet. Bocsáss meg, hogyha a mi szeretetünk sokszor inkább felfedező, felfedő, a másik sebeit kinyitó és másoknak megmutató. És nem értjük, hogy az emberi kapcsolataink miért nem gyógyulnak. Köszönjük, hogy Te arra tanítasz a mai igén keresztül, hogy éljük meg az elfedező szeretet titkát. Azaz legyen szemünk meglátni a legelesettebbe is a szépet, az egyedit. Hogy felfedezzük a másikba az értéket, a szeretnivalót. Hiszen ha mi nem kapjuk meg, nekünk is hogyan fáj ez. Attól, hogy ebben a keresztény közösségben ez működjön. Hogy legyen tőled való szemünk. És ha megláttuk a másikban a jót és a szépet, mutassuk meg neki, hogy ő az, hogy gyógyuljon, hogy az élete emeljen, emelkedjen. És aztán ugyanezt megtegye velem, és menjünk előre az úton, a te követésed útján. Köszönjük, hogy ezekre tanítottál ma. Szeretnénk, ha nem szép elmélet maradna, hanem elkezdenénk ezeket megélni, ahogy te tetted. Köszönjük, hogy megszólíthattunk, és hogy te megszólítottál minket. Ti azért így imádkozzatok. Mi atyánk, ki vagy a mennyekben, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, mint a mennyben, úgy itt a földön is. Ami mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsáss meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk azoknak, akik ellenünk vétkeztek. És ne vigyél minket kísértésbe, de szabadíts meg minket a gonosztól, mert Tiéd az ország, és a hatalom, és a dicsőség mindörökké. Amen. Hirdetem az adakozást, tudván és tapasztalván, hogy a jókedvű adakozót szereti és megáldja az Isten. Most fogadjuk az áldást. Az Atyának kegyelme, a Fiúnak szeretete, és a Szentlélek közössége legyen és maradjon mi vélünk. Amen. Foglaljunk helyet, és a hirdetéseket hallgassuk meg. Hirdetem a Reformátusok lapját és az iratterjesztés szolgálatát. Jövő heti alkalmaink kedden 10 órától asszonyóra lesz, szerdán este 7 órakor az énekkarnak lesz próbája. Csütörtökön délelőtt 10 órától gyülekezeti bibliaórát tartunk, este 6 órától a kis, pénteken este 6 órától a nagyifinek lesz bibliaórája. Vasárnap 10 órától istentiszteletet, gyermekistentiszteletet tartunk, és gyermekmegőrzést is vállalunk. Az énekkar 11:30-tól próbál. Hirdetem a testvéreknek, hogy Takaró Tamás Esperes úr a mai vasárnapom testvéregyházmegyei kapcsolat keretén belül Máramaros szigeten testvérgyülekezetünkben szolgál. Hirdetem továbbá, hogy jövő héten vasárnap a Budapest déli egyházmegyében szószék cserével egybekötött szórvány vasárnap lesz. Ennek keretében hozzánk Kálmán Péter, külső-kelenföldi lelkipásztor testvérünk érkezik, ő hirdeti köztünk az igét, míg esperesünk Farkasréten szolgál és végez kanonika vizitációt is. Persely pénzünkkel ezen a vasárnapon az Albert falva kelenvölgyi gyülekezet parókia építését segítjük meg. Gyülekezeti hittanoktatást hirdetek. Gyülekezetünkben szerdán 16:30-tól kezdődik a hittan. Ez a 3., 4., 5., 6. és 7. osztályos gyermekeinket érintik itt a nagy termünkben. Csütörtökön 17:30-tól pedig elkezdődik az óvodás, elsős és második osztályosok hitoktatása is. Jegyeseket hirdetek harmadszor. Dukai Péter, római katolikus vallású férfi testvérünk jegyzette, Farkas Krisztina, református konfirmált hajadon testvérünket. Esküvőjük 2008. 9. hó, szeptember 27-én, szombaton délután 4 órakor lesz itt a templomunkban. Jegyeseket hirdetek másodszor. Juhász Dániel, református konfirmált testvérünk jegyzette, Ijefalvi Emese, református vallású hajadon nőtestvérünket. Házasságkötésük megáldása 2008. október 4-én, szombaton délután 16 órától lesz szintén itt a templomunkban. Gyászoló testvérek érkeztek közénk. Az elmúlt héten kísértük el utolsó földi útján Solymos József testvérünket, aki életének 53. évében távozott el közülünk. Isten adjon vigasztalódást a közénk érkezett hátamaradottaknak. Jézus Krisztus mondja, aki hisz én bennem, ha meghal is él, és élni fog örökké. A himnusz éneklése előtt záró énekünket keressük ki, ez a 426. számú dicséret, és énekeljük végig mind a 4 versével. 426. számú énekünk első verse így kezdődik, már keresztem, válra vettem, s érted, mindent elhagyok.